Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, kantáte húsvét utáni negyedik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Jelenések könyve 14. fejezetének első 5 versében a következőképpen. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját. És a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a 4 élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül, első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság. Ezek fedhetetlenek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a hír igaz, a bárány kórusa már köszörüli a torkát, skáláztatja a hangszálait, hogy tengerzúgásként, hárfa dallamként csendüljön az új ének. Ott a mennyben örökké, itt a földön egyelőre, kantáte vasárnapján. Az LGT együttes egyik száma szerint zene nélkül mit érek én, ha nincs az ajkamon a 144 000 éneke, akkor mit érek én? És mit ér a dal az ajkamon, Isten igéje nélkül? Most tehát így is énekelhetnénk a sláger módosított változatát, hogy igen nélkül mit érek én, és Isten erre tulajdonképpen azt válaszolja, hogy semmit. Énekre és igére, e kettőre együtt figyelve bíztat a vasárnap kezdő zsoltára, éneklésre mindenkit. Cantate Domini omnis terra, azaz énekelj az Úrnak egész föld. Az éneklés vasárnapja van ma. És ez nem csak arról szól, hogy ma az énekléssel foglalkozzunk, hogy akörül forogjanak a gondolataink, hogy a kántor képzőnek ajánljuk ilyenkor az offertóriumot. Még csak nem is csupán arra korlátozódik, hogy énekeljünk, hiszen ezt megtesszük minden vasárnap is. Az sem teszi elégségessé a napot, ha különleges énekalkalmakat tartanak bizonyos gyülekezetekben, ahol kórus teszi ünnepélyesebbé az Isten tiszteletet, vagy éppen az ének vasárnapján, ezen a napon sok megyében kórus találkozókat tartanak. Arról van szó, hogy valójában az egész keresztény életünk Istennek szóló ének kell, hogy legyen, vagy valójában akkor az nem is keresztény élet. Vagy másfajta módon úgy is kérdezhetjük, hogy van-e bélyeg a homlokodon? Van valami jel az atya és a bárány neve a homlokodra írva? Vagy pecsét nélkül akarsz talán éneket megtanulni, és olyat, amit mások e pecsét nélkül nem tudnak megtanulni? Hazugság van a szádon, vagy fedhetetlenség övez? Mert ezektől függ, hogy klubtag leszel-e a Sion 144 000 főnyi kórusában. És most biztos sokan érzik talán úgy, hogy hát miért énekelnék, hiszen nem vagyok operaénekes. Nincs jó hangom, nincs is hallásom. Hát hogyan lehetne hamisan dicsőíteni Istent? És akik szomorkodnak, akiket a gyász emész most, hát nincs kedve énekelni, az miért kell ezen a napon énekeljen? De az az igazság, hogy az éneklés az nem csupán ezt jelenti. Sőt, Az ige szakaszunk alapján nem az akusztikus hangzás a kérdés az éneklés kapcsán. A választottak ugyanis azt olvassuk, hogy mind énekelnek, tekintet nélkül a fülük és hangszálaik mienségére. Ugyanakkor döbbenetes, amit helyette feltételül kapunk ebből a mennyei kórusból ízelítőül. Hiszen ez az elitista szemlélet süt ki belőle, mondhatjuk. Az evolúció is arról beszél, hogy mindig az erősek győznek, hát most is csak az erősek vannak ott, a győztesek. A történelem írás szerint mindig persze a győztes minősül erősnek, hiszen győzni tudott. Hát most is erről lenne szó ott a mennyei kórusban. És persze itt már nincs is feljeviteli bíróság sem, ahol esetleg jogorvoslatot kérhetnénk, hiszen a mindenható ítéletéről van itt szó, a mennyei Sionon állunk, és nincs már hová fellebbezni. Hát nem kirekesztőek azok a feltételek, amik itt megjelennek. Csak a kiválasztott elit, a 144 ezer képes megtanulni az éneket. És mégis a Jehova tanúinak van igaza, akik azt olvassák ki innen, hogy hát ennyi az üdvözülők száma. És csak férfiak lehetnek az üdvösség részesei, sőt, közülük is csak a szüzek üdvözülhetnek a szakasz szerint. És csak az, aki sohasem hazudott. Hát végre ki leszünk innen rekesztve, hiszen mi, akik biztos, hogy hazudtunk életünkben már, akkor ezek szerint ki vagyunk zárva onnan. Kint kell maradnunk a 144 ezer üdvözülőn kívülre. Nagyon fontos kérdések ezek, egyenesen életbe vágóak. És ha most itt vége lenne az Isten tiszteletnek, és haza kellene mennünk, akkor vajon tudnánk-e válaszolni ezekre a kérdésekre? És tudnánk-e úgy válaszolni, hogy ezt mások számára is meg tudnánk magyarázni, érthetővé tenni, nem csak talán úgy, hogy hát mi valahogy talán egy kicsit érezzük a feleletet, de hát továbbadni már annyira azért nem. És éppen ezért is fontos tehát, hogy tudjunk válaszolni legalább magunknak, de leginkább másoknak is megvilágítva, és ezért járjuk is most körül, hogy mit jelentenek ezek a momentumok, ezek a vonások, amelyekről itt olvashattunk és hallhattunk. Néhány hét múlva egyházkerületi missziói napok következnek, egy hónap múlva nyár elején a Reménység Fesztivál missziói estjei hívnak evangelizációra. Ez végképp felveti a kérdés, hogy hát milyen missziói szemlélet az, ami itt most megjelent ebben az ige szakaszban. Hát miért is keresztelünk az egyházban, ha már úgyis betelt az a 144 ezres létszám. Hát nem az a feladatunk, hogy minél többekhez az egész világhoz elvigyük az evangéliumot? Akkor hogyan lehet, hogy egy ilyen korlátozott létszámú sereg üdvözül csupán? Lehet, hogy az új szövetség korában persze ez egy hatalmas szám volt, és fel se tudták fogni, hogy honnan lehet ennyi embert összegyűjteni a föld mai lakosságát tekintve, viszont már egész másképp látjuk, hiszen 7 milliárdról beszélünk, sőt a valaha élt emberek becsült száma 22 milliárd lehet. Hát emellett bizony eltörpül ez a szám, szinte pont 144 ezerszer kevesebb, mint amennyiről szólhatunk az emberek számát tekintve. Akkoriban persze elképzelhetetlen távolságnak tűnt a jeruzsálemi gyülekezet számára is Hispánia, mint egy 3000 kilométeres távolsága. Azóta pedig a csillagászok milliárd fényévekben számolnak, amikor a világegyetemről beszélnek, azaz majdnem 50 trillió szorosáról. Azt hiszem, hogy nem csak a kisiskolások nem tudnak ekkora számokkal mit kezdeni, de tulajdonképpen még az érettségizők többsége sem, az emberek többsége sem, sőt, az az igazság, hogy tulajdonképpen még matematikus, fizikusként sem tudjuk valójában felfogni ezeket a számokat. Csupán annyit tudunk, hogy létrehoztunk egy gondolati struktúrát, amivel meg tudunk nevezni ilyen hatalmas, mérhetetlen számokat, és közben tapasztalati értelemben ekkora sokaságot nem tudunk felfogni. Tulajdonképpen még a 144 ezer is nagyon sok ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Hiszen például ki tudna elszámolni eddig? Még ha emberi keretek között villámgyorsan számolna is, ideális esetben, ha nagyon hadarva mondaná ki valaki, akkor talán 2 nap alatt a végére érhetne. De akkor mi van még a 7 milliárddal, vagy a 22 milliárddal? És gondoljunk arra is, hogy ebből a 7 milliárd főből mennyi a keresztény? Mint egy 2,2 milliárd a Földön élő keresztények száma, amelyik valamelyik felekezethez tartozó, de vajon mind a választottak seregéhez tartozik? Hiszen az sokkal kevesebb, csak 144 ezer. Persze arra gondolunk, hogy mit jelentenek ezek a számok, és hogy mennyien jelennek meg az Isten tiszteleteken a gyülekezet tagjai közül, akkor persze ez a 2,2 milliárd, ez bizonyára csökken, de azért még így is messze többről van szó. És még ha felülről becsülve azt mondanánk is, hogy csak 1%-uk, még akkor is 10 millió, 20 millió marad. Magyarország önmagában is nagyobb lélekszámú, mint ez a 144 ezer, és elgondolkodhatunk azon is, hogy hányan tudnak akkor közülük énekelni. Énekesnél persze logikus, hogy aki nem tudja megtanulni az éneket, hát az ne menjen énekesnek, az nem alkalmas erre. De most azt olvassuk, hogy aki nem tudja megtanulni ezt az éneket, az ki van zárva az üdvözültek közül. Hát hogyan lehetséges ez? De ha bele gondolunk, akkor rá kell jönni, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy mondjuk a közelgő kerületi missziói napokra tekintve, vagy a Reménység fesztiválra tekintve, vagy más egyházi találkozók esetén, hát nyilvánvaló, hogy az ott levők, a résztvevők tudják megtanulni azt, ha ott egy új éneket tanulnak. Hogyha ott a szervezők valamire meg akarják az összegyűlteket tanítani, akkor ilyen értelemben ők tudják ezt megtanulni. És ez jelzi talán számunkra, hogy itt nem valami személyválogatásról van szó, és valami kizárásról van szó, hogy mások nem jöhetnek, nem tanulhatják meg. Nem ez különbözteti meg az embereket, hanem, ha úgy tetszik, a saját maguk állapota, döntése, Jézus elfogadása, imádása, vagy éppen elutasítása, káromlása. Hát ettől függ, hogy ott található-e valaki a 144 ezer fős kórusban, és nem pedig attól, hogy mennyire tud énekelni. Ettől függ, hogy meg tudja-e tanulni a bárány énekét, és nem pedig a hallásbeli képességeitől. A bűnös ember nem tudja megtanulni a megváltottak énekét. Énekeljünk is bármilyen buzgósággal, gyülekezeti énekeket, ifjúsági énekeket, vagy bármiféle más, akár komoly zenei, egyházi énekeket. Mindig kérdés marad, hogy valóban szívből és hitből énekeljük-e, hogy majd a választottak serekében is ott énekünk-e. És nem kell félnünk attól sem, hogy a menny betelt már a 144 ezer lélekkel. Ajdanán bibliaórai sorozaton is végigvettük a Jelenések könyvét, és fontos tudni benne, hogy ez a 144 ezres, ez egy szimbolikus szám, jelképes az érdelme, és nagyon félrevezető volna, hogyha az direktben szám és szó szerint értené. A jelentés elsősorban az, hogy Izraelnek 12 törzséből 12-12 főt kiválasztva 144-hez jutunk. Ez a teljességet jelöli. Az 1000 pedig az akkori számfogalmak szerint egy hatalmas szám. Így a 144 ezer pecséttel megjelölése, ami a 7. fejezetben olvasható, az azt jelenti, hogy igazából Isten megjelöli az övéit mind, a teljességét az övéinek. Azaz, nem számolgatnunk kell, hogy mondjuk hányan vannak az üdvözülők, és eddig hányat értünk el a Föld történetében, hanem az kell, hogy megértsük, hogy Isten mindenkit megőrzött, akit elpecsételt. Mert az ő kezéből még sátán sem ragadhat ki. Mindenki ott van, akit Isten megjelölt ezzel a pecséttel, ahogy a János is hangsúlyozza a profécia beteljesedését, amikor Jézus elfogatásakor a tanítványok szabadon bocsátását eszközli, azt mondja, hogy azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. És ezek után már nem lesz nehéz dolgunk, hiszen a legelső és talán egyben a legbonyolultabb szimbólumot a helyére tettük. Így végül, ha nem is tudunk minden egyes részlet mélyére hatolni, már csak nagy vonalakban lehet vázolni, hogy mit is jelent az, hogy szűz férfiak hazugságtól mentes ajvak, azaz fedhetetlenek lehetnek csak a megváltottak seregében. A jelenések könyve, az Új Szövetség és a Biblia egészébe nyilvánvalóan nem is illeszthető be az a nézet, hogy az üdvözültek csak nőtlen férfiakból állhatnának. A prófétáknál gyakran olvasható, hogy ezek az Istentől való elfordulást és a bálványozást nevezik paráznaságnak, házasságtörésnek vagy fajtalanságnak. És a jelenések könyve is ebbe a szó használatba illeszkedik most bele. Az ellentétével is találkozunk éppen ezért a Szentírásban az egyház, Krisztus jegyese, az tiszta szűzként jelenik meg. A 144 ezer tehát azok az üdvözültek, akik nem estek áldozatul a bálványozásnak, akik például a könyvírásakor dúló császár kultusz kísértésének ellenálltak. Aztán a másik jellemző a hazugság kérdése. Ezt sokan ártatlan ügynek tartják. Ha vétség is, akkor is csak egy apróbb bűn. De tulajdonképpen még az se igazán. Hankis Elemér hajdani tévés sorozatában egyenesen tagadta, hogy a 10 parancsolat tiltaná a hazugságot. És annak idején éppen emiatt írtam a lelkészi folyóiratunkba egy hazugságértékű tévedések című cikket, amely többek között hát leírja, hogy hát ez a Hankis Elemér úgy látszik, hogy elfeledkezett a 8. parancsolatról. És persze most amúgy is felvetődik a kérdés, hogy hát ártatlan dolog a hazugság? Hát nem éppen az ellenkezőjét látjuk nap mint nap? Hát nem éppen ez is mérgezte meg halálosan a közéletünket? És talán véletlennek tartjuk, hogy a Szentírás megnevezése szerint Sátán egyik legfőbb jellemzője, hogy ő a hazugság atya. Ott, amit az Édenben művelt, kezdődött már a csúsztatás, a hazugság, és folytatódik minden nap tovább. Hát ő a hazugság atya, akkor hogyan is lehetne ártatlan dolog a hazugság vétsége? És éppen ezért is érdemes odafigyelnünk, hogy a Sion kórusba, az üdvözültek seregébe olyanok tartoznak, akiknek ajkán ott a bárány éneke, de szájukban nem találtatott hazugság. De még ennél is jellemzőbb vonása az üdvözültek seregének az, hogy ezek követik a bárányt, ahova csak megy. Ez a szó, hogy követik, a Krisztus követésnek, a tanítványi mi voltnak a jellegzetes kifejezése az Új Szövetségben. A 144 ezer nem követ mást, hanem egyedül Krisztust, az ő követője volt. És Krisztus követése az iránta való engedelmesség, a kereszten, a szenvedéseken és a halálon át vezetett el a dicsőségbe. Hát ez a követés, ez a kereszt, ez az ének, ez a fedhetetlenség, és ez az üdvözült sereg lehet a mi osztályrészünk is a bárány révén. Mindenki lehet, a tiéd is, ha hiszel a bárány áldozatában és engesztelő vérében, és követed megváltódat bárhová is megy. Amen. Imádkozzunk. Seregek Ura, akinek a szentek serege énekel, taníts minket is dalra, ad nekünk a megnyílt ajkakat, hogy zengeni tudjuk neved dicsőségét, és adj hitet is, hogy képessé legyünk megtanulni énekedet, hiszen hit nélkül nem tudunk téged áldani és magasztalni, legfeljebb csak üres szavakká és frázisokká silányult módon, amely éppen ezért már nem is áldás, nem dicsőítés, nem magasztalás. Köszönjük, hogy a keresztség pecsétjével jegyeztél el magadnak, és a pecsétért meg is őrzöd az utolsó napig is, és az ítéletben is mindazokat, akik fedhetetlenül járnak előtted, akik követik a bárányt mindenhova, és megállnak hűen mindhalálig, hogy elnyerjék az élet koronáját. Amen.